Az szokott a nehéz lenni a legtöbb embernek, hogy oké, hogy felnőtt vagy idős meghal, de hogy azért gyerek nem. Én pedig úgy gondolom, hogy amikor a törvényszerűség, a halál törvényszerűségeit elfogadjuk, akkor ebben ez is benne van. Tehát, hogyha én komolyan elfogadom ezt a törvényszerűséget, akkor már nem tudok ezen fennakadni. Tehát akkor ugyanúgy kell segíteni egy idős, vagy egy középkorú esetleges haldoklónak és a családjának, mint hogy az éppen egy gyerek. Mert a gyerek teste is eljutott a lehetősége végéhez. Tehát ilyen szempontból a kor bizonyos szempontból nem számít, hanem ugyanúgy egy olyan helyzet jön elő, ahol az én segítő feladatom nagyon fontos. És akkor bizonyos szempontból még fontosabb is, mert hogy nagyon nehezen tud még a szakma is ehhez hozzáállni. Tehát pláne úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy én tudjak segíteni. De hát nagyon jó mesterem volt. Tehát, hogy az Alain, a Polcalán szintén ezért tudott ennyire sokat segíteni a gyerekeknek is, mert ugye nagyon komolyan megdolgozta ezt a témát.
Pszichológus, gyásztanácsadó és meseterapeuta, aki krízis helyzetekben lévőknek segít, különösen a veszteségek területén. Polcalán tanítványa volt, és azt mondja, a pszichológia mindig a szenvedő emberrel foglalkozik, és nagyon sok minden lehet, nagyon nehéz az embernek, nem csak az, hogy elfogadja a betegségeket vagy a halált. Révész Renáta a selfie vendége. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem!
Már nagyon korán, már általános iskolában is korepetáltam alsóbb tagozatosokat, barátokat, aztán később már profibban, mert már gimisként, akkor már pénzt is kaptam érte, de szerintem az anyukámnak a nevelői módszerei azok jók voltak. Tehát, hogy nyilván ez nehéz egy pszichológusként, hogy egy ilyet mond, hogy akkor, és nem kritizálja az anyukáját, de hogy nyilván anyukának is voltak hibái, vagy rossz döntései, de valahogy az, hogy hogyan kell tanítani valakit valamire, amit még nem tud, vagy nem elég jól tud, az egy jó példa volt nekem, és hogy én ezt szívesen csináltam, és nagyon hamar, mivel a példa is jó volt, meg siker is lett, ezért az ember ettől motivált is lett, hogy akkor ezt szívesen csinálja. És onnantól fogva tulajdonképpen szinte nem volt olyan év, hogy én valakiket ne tanítottam valamilyen módon. Tehát, hogy felvételi előkészületet tartottam az első években az egyetemen, vagy hogy nyári táborokban voltam, és akkor ott is voltak ilyen lehetőségek, hogy az ember... De hát egyáltalán gyerekekkel lenni az nevelés.
Miért a pszichológia lett végül is, ami felé orientálódott?
Először a tanárság volt, ahogy most eddig is erről beszéltünk, tehát, hogy én matek-angol szakra készültem még sokáig, és akkor elkezdtem olvasni a gimiben ilyen témákat, a pszichológiai jellegű könyveket, egyébként konkrétan Freudot is, de hogy sokféle pszichológiai könyveket, és az tulajdonképpen egy tanárnak is jól jön. És akkor egyre inkább elkezdett érdekelni, hogy mi is ez a pszichológia. Olyannyira, hogy ugye elég nehéz volt akkoriban a felvételi, ugye a klasszikus felvételi 10-szeres túljelentkezés, most lehet, hogy már még több, de hogy a felvétel is elég nehéz volt, pont ezért, hogy szűrje azt a
sokféle. Miből kellett felvételizni?
Hát meg voltak adva pszichológiai könyvek, és abból kellett felvételizni, és azokat nagyon oda-vissza kellett tudni. Hát aki csak úgy oda ment, annak biztos nem sikerült, ez voltam én is elsőre. Mondom, hogy valamennyire olvasgattam, de ez nem volt elég. És akkor én elmentem a pályaválasztási tanácsadóba is, hogy érdemes-e nekem tényleg ide berakni egy évet ebbe. És akkor ott az volt az izgalmas, hogy nem csak, hogy felmértek engem, hanem én ugye betekintést nyertem, mert csak utólag jöttem rá, hogy ez milyen hasznos volt, hogy tesztekkel találkoztam, akár Rorschachkal is, vagy révészféle figyelemvizsgálat, most már tudom, akkor csak megcsináltam, vagy IQ-teszt is volt, pont a Réven, tehát, hogy és aztán a beszélgetés is nagyon izgalmas volt, hogy az derült ki természetesen, tehát nem azt mondják, hogy te ez legyél, hanem, hogy mikhez vannak meg az adottságaid, a képességeid, milyen attitűdjeid vannak, ami ugye szintén egy felmérésből jött ki. Tehát a visszajelzésben az volt, hogy lehet sok minden is, társadalomtudomány is érdekel, tehát, hogy tágabban mondják meg, hogy mi az, ami jó, de ebben benne volt a pszichológia, tehát, hogy megvan az IQ hozzá, az attitűd, az affinitás, a segítői. Tehát, hogy is akkor ebből az derült ki, hogy ez nem volt rossz ötlet.
De volt egy másik kirándulás is, az már egy kicsit később jött, ez a kulturális antropológia, meg még sok más is a meseterapeut. társkodásról is beszélünk majd. A kulturális antropológiának mi köze a pszichológiához? Ez csak egy érdeklődés egy másik terület felé, vagy nagyon szorosan kapcsolódik?
A pszichológia azért is érdekelt engem, mert nekem egy úgynevezett kettős kötésű tudománynak hívjuk. Az azt jelenti, hogy van társadalomtudományi alapja is, meg bölcsészeti, társadalom elméleti, társadalom ismereti alapok is. És nekem ez mindig mind a kettő erős volt tanulmányaimban. Tehát én matematika-fizika fakultációra jártam, közben drámai tagozatban is benne voltam, tehát hogy mindig kémia szakkörre és irodalom színpadra jártam általános iskolába, tehát hogy mind a kettő érdeklődés nagyon fontos volt, tehát nem vált el ez így bennem, hogy inkább humán, inkább reál. És a pszichológia maga is ilyen, de tulajdonképpen nem csak a pszichológia érdekelt, hanem a társadalom, tehát a társadalom megismerése, az emberek megismerése. És ugye előtte jártam teológiára, az is egy nézőpont az emberről, a pszichológiának is van egy nézőpontja, de én azt szűknek láttam, pláne az elején, ott a pszichológia első éveiben, akkor az nagyon alapozó reáltárgyak vannak, ugye élet, meg statisztika, szóval azok nagyon a reál részei. És akkor az kulturális antropológiát úgy lehetett az ELTE-n tanulni, hogy volt egy év, ami ilyen alapozó tárgyak, egy ilyen bevezető, és utána lehet felvenni tulajdonképpen, bár valamennyire az is beleszámít, ha jól emlékszem, már rég volt. És akkor a Boglár Lajos mondta, amikor jöttem, hogy akkor én pszichológus vagyok, és szeretnék, azt hiszem, talán egy ilyen felvételi beszélgetés is volt, és hogy engem ez érdekel, de nem tudom még, hogy felveszem-e a szakot. Mondta, hogy nagyon jó döntés, pontosan erre van, jöjjön, hallgassa a tárgyakat, és majd eldönti. Hát nagyon hamar eldöntöttem, hogy ezt kerestem, tehát hogy tágítva a nézőpontot arról, hogy hogyan vizsgáljuk az embert. Tehát, hogy a szociológia is egy kicsit szűk, a pszichológia is egy kicsit szűk, és nekem az antropológia nyújtott egy tágabb és elfogadóbb nézőpontot. Ugye ez a résztvevő megfigyelés, ami a differencia specifikája a kulturális antropológia, ami azt jelenti, hogy ugye megkülönbözteti a többi tudományi ágaktól, az jobban tetszett, hogy ennyire közel menni, és úgy megismerni, tehát ilyen együtt élve megismerni, és abból leszűrni az életükre, a hiedelemvilágukra, a népcsoportoknak, de a saját kultúrakutatás is ilyen, hogy oda közel kell menni, és nem tesztekkel mondjuk, mint egy szociológus, és nem úgy, mint egy pszichológus, tehát hogy ez egy másik nézőpont.
Lehet azt mondani, hogy a mindennapi munkájában, a terápiában is segített, mert egy másfajta látásmódot ad?
Abszolút, pontosan. Ugye pszichológián belül meg a terápiás, tehát a kutatási ágaknak is nagyon nagy különböző útjai vannak, a terápiás iskolák is nagyon különbözőek, és akkor ugye a rendszer szemlélet, mint a családterápia alapja, és a tanácsadás, ami legközelebb áll igazából hozzám, az nekem nagyon hasonlít az antropológiának ehhez a tágabb, meg egyszerre közelebbi megközelítéséhez, és elfogadó megközelítéséhez.
Amikor elmegyünk egy pszichológushoz, először általánosságban kérdezem, és nem a gyászoló ember helyzetére, akkor mit várunk tőle? Azt várjuk, mint egy orvostól, elmondom a bajom, kérem, mondja meg, hogy mit tegyek, és akkor utána kijövök, és minden oké?
Hát azt lehet legtöbbször érezni a klienseinktől, én nem szeretem őket páciensnek hívni, hogy mindenképpen gyors segítséget. Tehát, hogy nehezen mennek el az emberek, kicsit még most is, mintha szégyelnék, hogy kudarcos, hogy ő nem tudja megoldani, hogy már olyan rossz állapotban van, azt is, mintha szégyelnék az emberek. Tehát mindenképpen azt szeretnék, hogy valahogy gyorsan legyen ő jobban. És hát ez a legnehezebb kérés.
Ez vajon azért van, mert felgyorsult az életünk, vagy ez mindig így volt? Hogyha eljutott már oda, akkor nagyon...
Nem, szerintem ez most van. Hát ha belegondol, ugye Freud, ahogy leírja a terápiáit, ugye ott jöttek a polgári úriasszonyok, és ott feküdtek ugye a díványon, ott nem tűnik úgy, hogy ő azt gondolták volna. Tehát hogy nagyon örültek, hogyha azt mondja az orvos, hogy majd a kezelés végén ő jól lesz. Tehát hogy szerintem igen, ez a gyorsaság is benne van, és hogyha a gyógyszerre kérdezett, akkor a mai gyógyszerek is ezt ígérik, nem, hogy minden, hogy rapid, úgy hívják, ugye?
Igen, igen.
Ez egy típusa a gyógyszereknek, hogy nem elég, hogy segít, hanem még gyorsan is segít, mint fájdalomcsillapítás. Tehát, hogy igen, konkrétumokat is várnak tőlünk, és aztán egy idő után kezdik el megérteni, hogy ez nem lesz annyira gyors, mint várták, és hogy ő például nagyon kell hozzá, tehát hogy ez egy nagyon egyenrangú. De szerintem, ahogy egyre többet olvasnak is az emberek a pszichológiáról, gyakorlati könyveket, nagyon sok könyv van ugye a piacon, tehát hogy elkezdik ezt is látni, hogy igen, tehát van egy ilyen igény is, hogy így együtt találjuk meg. Tehát nem valaki megmondja, hogy mit kell csinálni, bár mondja meg, de valahogy ő is legyen benne.
Most van olyan kliens, akinél azt mondja, hogy befejeztük tulajdonképpen a közös munkát, nem tudom, ön így érzi-e, én legalábbis így érzem. Azt gondolom, hogy nem szükséges újra jönnie, de természetesen gondolom nem is zárkozik el ettől, tehát hogyha akar, akkor nyilván jöhet. De hogy lehetünk olyan állapotban a mai világban, a körülményeink között, ilyen események és hírek között, hogy nincs szükségünk pszichológusra?
Hát hogyne, hát nagyon sokan szeretnére nem kell, hogy járjanak. Ugye, amikor valaki eljön, akkor is kötünk egy szerződést. Hát valamire szerződünk, hogy én szeretnék dolgozni ezen a területen, vagy szeretném, ha ebben, amiben elakadtam, ott tudjak tovább haladni. És ugye azzal zárul akkor egy terápiás, nem az, hogy kész van, vagy ilyesmi, hanem, hogy amire szerződtünk, amit ő nagyon szeretett volna valamin változtatni, vagy hogy jöjjön létre egy változás, akkor az megtörtént. Éppen ezért, tehát van, aki tudja vinni az életét, akár egy nehézségben is, vagy amiben ő éppen van. Tehát, hogy megvannak hozzá az eszközei, nem szenved, vagy azon elég hamar túl tud jutni, tehát, hogy igen.
Volt már olyan esete, amikor azt mondta, hogy én ezzel nem tudok segíteni, ez nem pszichológus, hanem pszichiáter. Elfogadják ezt, és tud segíteni abban, hogy ő elmenjen, tovább lépjen?
Ugye a legtöbb esetben szinte együtt dolgozunk, mert önmagában ugye az orvos gyógyszerekkel gyógyít, de nem mindig elég csak a gyógyszer. Tehát a gyógyszer arra is kell, hogy ő például olyan állapotban tudjon lenni, hogy egy pszichológiai munkában is, ami ugye egy együttes munka, hogy abban is tudjon megfelelően dolgozni a pszichológussal együtt, tehát hogy nem teljesen vagy ez, és az mind a két szakma tulajdonképpen ilyen szempontból tényleg szorosan együtt működik.
Mi terelte a gyász felé, a vesztesség feldolgozása felé?
Egyrészt már említettem azt, hogy én teológiát is tanultam, tehát nekem nem volt annyira idegen, vagy furcsa, vagy mindennapoktól távoli ez a téma. Tehát egy vallásos közegben van szó, hogy egy misén, ugye ott van szó halálról, a feltámadás lehetőségéről is. Tehát én azt, és ugye mivel az antropológia is már nagyon hamar ott volt az egyetemi tanulmányaimban, tehát hogy én azt láttam, hogy a többiek nagyon megrettennek, én pedig érdekesnek találom, hogy a különböző vallások mit gondolnak, a különböző népek mit és hogyan csinálnak. Tehát, hogy egyre inkább azt láttam, hogy ami nekem érdekes és kutatnivaló, az másnak félelmetes. És akkor, ahogy egyre inkább ebben a témában elmélyültem, kutattam, stb., egyre inkább a tudás is segített, hogy akkor terápiásan is tudjak dolgozni majd ezen a területen.
De gyerekekkel is foglalkozik, és azt mondom, hogy gyerek hospice házban is dolgozott, azért az egy nagyon kemény része ennek a munkának. Én ezt gondolom, vagy még inkább félelmetes része lehet, hiszen ott nem csak a gyermeknek a félelmeit, vagy az új helyzettel, vagy az ismeretlennel való kapcsolatát val kell foglalkozni, hanem a szülőkkel is, az élőkkel is, ez egyszerre megy nyilván. A gyermekek tudják, hogy mi fog történni, hogy rajtuk nem lehet segíteni, és hogy most egy halál előtti állapotban vannak.
Na, akkor kezdjük az ellen, hogy ez nehéz-e. Néha a szakma is ezt mondja, és egy kicsit azért furcsálom én ezt, vagy megdöbben, mert szerintem a pszichológia mindig szenvedő emberrel foglalkozik, már hogy a terápiásan van. Tehát nagyon sok minden lehet, nagyon nehéz az embernek, nem csak az, hogy elfogadja a betegséget, vagy a halált. Én azt gondolom, hogy még az jutott eszembe, hogy még az szokott a nehéz lenni a legtöbb embernek, hogy oké, hogy felnőtt vagy idős meghal, de hogy azért gyerek nem. Én pedig úgy gondolom, hogy amikor a törvényszerűség, a halál törvényszerűségeit elfogadjuk, akkor ebben ez is benne van. Tehát, hogyha én komolyan elfogadom ezt a törvényszerűséget, akkor már nem tudok ezen fennakadni. Tehát akkor ugyanúgy kell segíteni egy idős, vagy egy középkorú esetleges haldoklónak és a családjának, mint hogy az éppen egy gyerek. Mert a gyerek teste is eljutotta a lehetősége végéhez. Tehát ilyen szempontból a kor bizonyos szempontból nem számít, hanem ugyanúgy egy olyan helyzet jön elő, ahol az én segítő feladatom nagyon fontos. És akkor bizonyos szempontból még fontosabb is, mert hogy nagyon nehezen tud még a szakma is ehhez hozzáállni. Tehát pláne úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy én tudjak segíteni. De hát nagyon jó mesterem volt. Tehát, hogy az Alen, a Polc Alen szintén ezért tudott ennyire sokat segíteni a gyerekeknek is, mert ugye nagyon komolyan megdolgozta ezt a témát, és elfogadta. És ugye ebben tudott ő igazán lenni és élni. Tehát, hogy ez a minta volt az, ami igazából segíthet, hogy eszembe tudott egy bibliai hasonlat, amit szoktam mondani, és ugye mivel én krízisekkel foglalkozom, ott még inkább ez nagyon fontos, ugye azt mondja az Úr, ugye, hogy legyél hideg vagy forró, mert ha langyos vagy, kiköplek. Tehát, hogy nagyon komolyan kell eldönteni dolgokat, és nagyon komolyan kell venni, hogy akkor hogy kell megküzdeni azzal, hogy én elfogadom ezt a törvényszerűséget. Nem lehet csak úgy félig elfogadni, hogy jó, azt elfogadom, hogy aki nagyon beteg, vagy aki nagyon öreg. Tehát ugye ez még csak a közepe. Tehát, hogy ezt komolyan kell elfogadni, és akkor abban benne van, hogy igen, a gyerekek is.
Elhangzott Polc Alen neve, a magyar hospice meghonosítását, létrehozását egyértelműen az ő nevéhez köthetjük. Hogyan találkoztak?
Pszichológusoknak mindenféle programok vannak, nyári egyetem, konferenciák, és egy Csanyik-völgyi nyári pszichológiai egyetemen találkoztam Pilling Jánossal, meg Kis György Ádámmal, ők tartottak ebben a témában egy ilyen kis workshopot, és akkor ők mondták is, hogy van egy ilyen munkacsoport, ami nem olyan rég alakult, és hogy lehet oda csatlakozni, és akkor én felvettem a kapcsolatot, és tulajdonképpen így találkoztam, hogy rögtön a munkacsoportba érkeztem, és ott találkoztam a lennel, aki nagyon nyitott volt, és nagyon tetszett neki az, hogy valaki fiatal pszichológusként, vagy végzős pszichológusként ezzel akar foglalkozni.
Miért legendás ő? Tehát tényleg úgy beszélnek róla, megkerülhetetlen személyiségként, aki a saját halálát is tulajdonképpen ennek a célnak szentelte, hiszen végig kísérte saját magán, és jegyezte azokat a folyamatokat, lelki folyamatokat, amin ő átmegy. Tehát miben lehetne meghatározni az ő különlegességét? Azon kívül, hogy egy nagyon, nagyon vonzó egyéniség volt, egy nagyon érzékeny ember.
Szerintem az első a bátorság, tehát ő szerintem nagyon bátor volt. Ez egy ilyen életbátorság, hogy megküzdeni dolgokkal. Tehát ő sok mindennel megküzdött, a szakmával, a kórházzal, tehát új módszereket vezetett be, nyitottságot. Ő miatta lehet látogatni a gyerekeket. Tehát ezt is ő érte el. Addig járt az igazgatóhoz, amíg el tudta magyarázni pszichológiai szempontok szerint, hogy az nem elég, hogy hetente 2 óra. Tehát, hogy ilyen szinten nagyon fontos volt, hogy bátor volt, és igenis addig mondta, amíg ezt el nem érte. Nagyon nyitott volt szellemileg, szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon friss volt mindig, minden érdekelte. Ebben a témában megjelent valamilyen írás, vagy film, azt ő biztos, hogy megnézte, hogy kialakítsa a véleményét, hogy ez jó-e, tehát, hogy ennyi mindent lehetett tőle tanulni, és ezért volt ő nagyon külön. Egyébként nagyon vidám volt, tehát az életszeretet is úgy árad belőle. Vidám volt, tényleg mosolygós, ezt látjuk esetleg az
igen, minden interjújában látni, igen, így van.
Az életszeretet azt nem csak mondani kell, hanem tényleg csinálni, és az megélni. Ő ilyen volt. Ugye, hát ez a szakácskönyve, ha csak mással nem beszélünk. Tehát szerintem bátor volt, alapos volt. Tehát, hogy nagyon komolyan vette a pszichológiát, a tudás megszerzését. Tehát, hogy annyi mindent lehetett tőle tanulni, és akkor ez a sok minden, ez egy külön is elég lett volna egy-egy embernek a tiszteletre. Hát még, hogy ennyi minden volt, ugye együtt benne.
Amikor gyerekeknek kell segíteni, illetve a gyerekek családjának kell felkészülni arra, ami történik, akkor hogy zajlik egy ilyen találkozás? Hogy indul el egy ilyen közös munka, miközben hát mindenki tudja, hogy valami nagyon nehezen megélhető felé mennek?
Hát amikor én ugye a gyerek hospice-ban dolgoztam, ugye ez egy team, a hospice mindig egy intímes, ez nem csak szavak, vagy csak ilyen szakmai megközelítés, vagy szép szavak, hanem valóban tulajdonképpen az orvos, a nővér és a pszichológus együtt beszél már az első alkalmas a családdal, mert nekem jó, ha hallom, hogy mit mond az orvos, és hogy a szülőben hogy alakul ez, vagy hogy mit kap információkat, és azból mi ülepszik le benne. Vagy olyan is van, hogy amikor az orvosra először találkoznak, akkor ő azt mondja, és ebben itt volt, tehát a tábít a gyerekhosszaszházban ez volt, hogy az ottani orvosok, a főorvos, a benyó doktor is, ő nagyon meleg szívvel azt mondta a családnak, hogy van itt egy pszichológus, nagyon szépeket mondott rólam, hogy én milyen, nem tudom, képzett vagyok, meg szóval jókat mondott rólam, és ezzel tulajdonképpen megágyazott annak a beszélgetésnek, hogy legyen mersze, kedve a családnak velem is beszélgetni egy kicsit más szempontból. Tehát, hogy amit most kapott információt, azt mi hogyan dolgozzuk fel, és elkezdje meglátni, hogy én miben tudok segíteni neki, mi lesz ez a folyamat, hogy tudunk ebbe oda eljutni, ahova esetleg el kell. És akkor tényleg az én eddigi tapasztalataim, tudásomat vetettem be, hogy akkor kivel fogok beszélni a családban, ki hol tart. Tehát, hogy tulajdonképpen ezért volt fontos a team munka, hogy egymás munkáját és területeit maximálisan elismerjük. A nővéreknek is nagyon fontos szerepe van, és ők is ugyanúgy volt, amikor ők maguk próbálták rábeszélni a szülőket, ha ők először nem akartak velem jönni, hogy ők látják, hogy akik esetleg beszéltek a pszichológusra és végigkísérte, az mennyivel könnyebben ment, mint aki elutasítja ezt. Tehát, hogy ő maga teljesen tapasztalta, hogy akkor hogy jön ki mondjuk egy beszélgetés után egy anyuka, vagy a folyamat hogy néz ki, vagy a betegnek mennyivel jobb, hogyha velem tud beszélni, és ez nagyon megkönnyítette a munkámat, hogy ezt a területet elismertek.
A tanácsadásnak, az ön munkájának melyik része a nehezebb? A halál előtti, például egy ilyen hospice ház esetében, vagy pedig amikor már megtörtént a haláleset, és a gyász elkezdődik, ugye mondjuk a temetés után azt mondják, hogy igazából akkor kezdődik a gyász,
a ház,
hogy az itt maradottakkal való munka a nehezebb.
A házban ugye ott már akkor egy folyamaton túl vagyunk, tehát a házban az első része, amikor ráhangolodunk egymásra, azt tud esetleg nehéz lenni, de ugye minél több alkalommal beszélünk, annál inkább látják esetleg a segítő szerepét az én munkámnak, és akkor már bizalom is van, tehát akkor már ugye a gyászig már egy egész sok minden megtörtént. Egyébként a magárendelésben is jönnek ugyanilyen a helyzetben, hogy készülni kell valakinek a búcsúztatására, vagy arra, hogy el kell válnunk. Tehát, hogy arra is kell készíteni családokat, gyerekeket. Tehát, hogy azért ez egy nehéz rész, nehéz megmondani. Mind a kettő krízis, mind a kettő veszteség. Nehéz összehasonlítani, hogy melyik nehezebb. Nehéz.
A meseterápia mikor és hogyan jött be ebbe a gyógyító-segítő folyamatba? Miért kezdett el ezzel foglalkozni?
Hát ugye kultúrás antropológusként ugye a vallásantropológia érdekelt azon belül leginkább, és ott óhatatlan volt, hogy mítoszokkal kellett foglalkozni, úgyhogy a népek meséi sorozatból, amit csak letette gyűjtögettem, úgyhogy az egyetemi éveim ezzel teltek, hogy antikváriumról, már ismertek előre, annyiszor mentem, hogy meg tudjam szerezni ezeket a könyveket. Ugye 50-es évektől jelentek meg ezek a különböző népek gyűjtött mítoszai, meséi, és akkor tulajdonképpen azelőtt, hogy én már a Boldizsár Ildikónál megtanultam ezt az ő módszerét, a meseterápiát, már volt, hogy felhasználtam, mivel antropológusként megismertem a meséket, a halálmagyarázó meséket, vagy ami ezzel a témával foglalkoztak, hiszen azok nagyon fontosak, és minden népnek vannak. Tehát már vittem be terápiás folyamatba, azelőtt, hogy az Ildikóval megismerkedtem volna.
Mennyire félünk attól, hogy ne a bevett szokásoknak megfelelően éljük meg mondjuk a gyászt, mennyire figyelünk arra, hogy mit gondolnak rólunk azok, akik tudják, hogy elvesztettünk valakit, és mi az elképzelésük, hogy nekünk hogy kellene viselkedni.
Hát azt, hogy a hagyomány már széttöredezett, és hogy a ritusok, szokások kikoptak, és nem is ismertek már, az nagy nehézség. mert amíg ismert volt, addig nem is jutott eszébe, a hagyomány megtartása nagyon fontos volt, ezért nem jutott eszébe az embereknek eltérni tőle.
Miért fogták ki, bocsánat, hogy nem mesélik el a nagyszülők a gyerekeknek, és a gyerekek
Hát a modernizáció.
A modernizációval?
Igen, a modernizációval, a városi léte. Ma már ugye vidéken is városi létben élnek, tehát kis településen élők is sokkal inkább úgy élnek, mint egy városi ember. Tehát nem akkora a különbség, mint amikor még földművesek voltak, és egy paraszti életet éltek. Tehát, hogy a modernizációval azt gondolta az emberiség, hogy akkor most majd újabbak és jobbak lesznek, csak ezzel sok mindent el is veszítenek, vagy veszítettünk. És csak azt akartam ezzel mondani, hogy ezeknek a szokásoknak az ismeretének a hiánya, az egy ilyen elveszettséget is hoz az embereknek, hogy van valami ilyesmi is, amit ön mond, hogy elképzelem, hogy ők mit gondolnak arra, hogy mit kéne csinálni.
Mi az elvárás, biztos, igen.
De ez se teljesen biztos, és akkor egy ilyen tojástánc jön létre, ami nagyon megnehezíti annak a dolgát, aki ugye éppen krízisben van, éppen veszteségben van. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon hálásak, hogyha én mondok bármit is, hogy hogyan lenne érdemes, tehát hogy mondjuk a keretét, hogy mi, és abból el lehet térni. Tehát, hogyha a ritusnak a funkcióját elkezdi megérteni az ember, akkor maga biztosan tud egy új formát is létrehozni. És az nem baj. Kimondottan antropológusként mondom ezt, hogy a kultúra sosem volt állandó. Még akkor is, hogyha megtartották a hagyományt. Abban is voltak változások. Vagy amikor két kultúra hatott egymásra, mert egymás mellett éltek. Tehát, hogy pont erről szól egyébként az antropológia tudománya, hogy hogyan hatnak egymásra, miért, hogyan vesznek át elemeket egyik kultúra. Másiktól, de ettől ugye gazdagodik. De az, amikor egy teljesen elveszítünk szokásokat és ritusokat, attól nem gazdagodik, attól szegényedik. A társadalom és a kultúra is. Tehát, hogy szerintem nagyon szeretik az emberek, hogyha segítek abban, hogy milyen lehet az a forma, ami teljesen oké, vagy hogy megerősítem őket abban, hogy azt lehet. Tehát, hogy mit lehet csinálni egy temetőben. Ezt meg szoktuk beszélni, hogy mindig megkérdezem, hogyha ő kimegy a temetőben, mit csinál? Mindig csodálkozik, hogy hát, hogy a sét rendezi, gyújt egy, és mit mondja? Hát ő azt nem, és akkor erről szoktuk beszélni, hogy mit lehetne még ott csinálni. Arra nem is válaszoltam arra a kérdésre, hogy hogy vannak a gyerekek az eljövendő halálukkal, igen, vagy tudják-e. Ez szintén vissza kell térnünk a Lenhoz, tehát nem én mondom el ezt igazán, hanem ugye nagyon ismert könyvepolca lennek, ahol erről beszél. Ugye a Lennek nagyon sok könyve van, de ez ugye nem feltétlen a gyászról szól, hanem sokkal inkább arról, hogy bár van egy fejezete a gyerekek és a gyász, de ugye tulajdonképpen arról szól, hogy vannak a haldokló gyerekek azzal, hogy mennyire ismerik fel, mennyire vannak tudatában, és ő nagyon pontosan, részletesen írja le azt, hogy milyen módokon jelzik például a halálfélelmüket. Vagyis, hogy már van tudásuk, és ezért van félelmük is. És ez azért nagyon fontos, ahogy ő ott leírja a Miért halom meg című könyvében, mert hogy azon a módon kell akkor segíteni neki. Tehát, hogyha ő egy szimbolikusan fejezi ki a halálfélelmét, akkor nem lehet direkten beszélni vele, hanem tartani kell a szimbolikus módot. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak, hogyha csak nagyon finoman jelzi és áttételesen, akkor nem lehet direktben erről beszélni. A gyerekterápiák amúgy is szimbolikusan történnek játékban, mesében. Tehát, hogy nem az lesz a lényeg, hogy most akkor így szavakkal szépen elmondjuk, kifejezzük, hanem hogy csökkenjen esetleg az ő szorongása, vagy kialakuljon benne egy kép. Tudomása az állatoknak is van arról, hogy az ő állapota az romló tendenciát vesz. Tehát, hogy valahogy van egy érzés a gyerekekben is, felnőttekben is, és az állatokban is, hogy ez a folyamat, ami zajlik bennem, az valahogy nem az élet felé visz. Tehát, hogy egyre fáradtabb vagyok, az úgy érzi, hát össze lehet ezt rakni, nem, hogy milyen aktív vagyok, és most meg nem megy annyira, és egyre inkább nem megy, és az ugye a mozdulatlanság ugye az az a halálnak is egyfajta szinonimája. Tehát, hogy a vitalitás és élet és mozgás, az ugye egyre inkább a lelassulás, az erőtlenség, az igenis a halál felé visz. Vagy ahogy Allen ebben a könyvben mondja is, hogy a gyerekek abból is összerakják, hogy eddig tök sok vizsgálat volt, meg mindig vért vettek, meg hoztak mindenféle gyógyszert, és akkor egyszer csak már nincs vizsgálat, már nem hoznak gyógyszert. Hát vajon az mit jelenthet?
A teológiáról is beszél, teológiával is foglalkozott. A hívő ember számára vajon a gyász, a halál, az életvég, az könnyebben érthető, feldolgozható, elfogadható?
Nem, mert a tabu azért ott is tabu, tehát hogy ott sem beszélünk elég részletesen, sem ahogyanról, sem arról, hogy akkor mondjuk keresztényként, hogy vagyunk mi ezzel. Tehát, hogy sokszor megkérdeződik a hit, hogy akkor hogy tehette velem ezt az Isten, hogy elvette őt, miért így tette, miért ekkor. Tehát, hogy nagyon sokan ott akár szakítanak is az Isten hitükkel is, a vallásukkal is, ami nagyon nem jó, mert alapvetően hozhatna egy vigasztalást. Valahogy most éppen mondta is egy gyászoló, hogy neki az Isten hit azért is volt fontos, mert sosem érezte magát egyedül, hanem hogy van egy támasza, egy társa, valaki, akinek ő fontos, és neki is. Na most, hogyha ezt elveszítjük pont egy krízisben, az nagyon nem jó. Szóval, hogy ez nagyon fontos. Nyilván pszichológusként nem nekem kell reparálnom az ő hit életét, ahhoz ugye az ő felekezete, az ő vallásos specialistája lesz, az pap, vagy lelkész, stb. De arra nekem figyelni kell, hogy ebben őt biztassam, hogy igenis keresse újra.
Hiszen ez egy plusz veszteség, egy plusz válság.
Így is van, pontosan, hogy ne legyen még egy veszteség, hanem hogy annyit szoktam csak, ugye amennyit az én tanulmányaimból azért egyértelmű, hogy valahogy azért az alapok minden vallásnál arról szólnak. Tehát semmelyik vallás nem ígér olyat, hogy te hiszel bennem, te nem halsz meg, és te szeretteid sem. Ilyen nem volt. Tehát, hogy amit ő számon kérne, azért az róla szól valahogy. És az elfogadást tudja megsegíteni egy pap, egy lelkész.
A gyász, az azt gondolom, hogy az egy tanulási folyamat, nem? De megtanulok valaki nélkül élni, illetve rólam is szól, hogy hogyan birkozom meg a halállal, hiszen egy kicsit az én elmúlásomra is rávilágít. Amikor felkeresik önt, és tanácsot kérnek, akkor milyen hosszú, amíg eljut mondjuk addig valaki, aki segítséget kér, hogy ezeket felismeri. Felismerik-e egyáltalán minden esetben, hogy miről szól a gyász, miről kell szólnia?
Hát ez nem ennyire talányos, mert ugye egy krízissel kapcsolatos pszichológiai segítség, a krízis intervenciónak az első része az pszichoedukáció. Tehát, hogy amikor így nagyon elvesztem minden, tehát, hogy egy ilyen nagyon nehéz helyzetbe kerülök, a krízis így rámorul, akkor van egy ilyen elveszettségérzés, hirtelen nem tudom, hogy mit is kéne tenni, és erre nagyon fontos, hogy legyen az edukáció arról szól, hogy ezekről beszéljünk, hogy pszichológiailag ez mit jelent, mi fog segíteni, tehát, hogy adjunk egy ilyen keretrendszert, ami már rögtön egy kicsit visszavesz ebből a teljes esettségből. És akkor ebben az edukációban ez is benne van, hogy akkor a folyamatban majd milyen lépések lesznek, milyen témákat fogunk érinteni, mit fogunk tulajdonképpen csinálni, és hogy fog megtörténni majd ez a feldolgozás. Tehát, hogy már ott elkezdődik, hogy valamennyire ezt ő megértse.
Beszélgetésünkkel egy időben Budapesten van egy tanácskozás, egy konferencia, ahol filozófusok, jogászok, pszichológusok beszélnek arról, hogy milyen Magyarországon az életvégi döntések helyzete tulajdonképpen így lehetne összefoglalni. Ugye Karsai Dániel az az alkotmányjogász, akiről kiderült pár hónappal ezelőtt, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved, és ő a Strasbourgi Bírósághoz fordult, úgy fogalmaz, a méltóság teljes halálért, és azért, hogy Magyarországon az egészségügyi törvényt változtassák meg, és joga legyen mindenkinek ahhoz, hogy hogyha már elviselhetetlenek a szenvedései, hogy az életét úgy befejezni, ahogy szeretné, akkor joga legyen ezt eldönteni. Nem mondjuk ki azt, hogy eutanázia, mert ő sem így fogalmaz, de hát tulajdonképpen azt hiszem a közgondolkodás összeköti ezt a két fogalmat. Mit gondol erről, miért nincs ez nálunk megfelelően szabályozva, ha nincs megfelelően szabályozva? A társadalom éretlen, vagy a politika éretlen ehhez? A politikai akarat hiányzik, inkább így kérdezem. Több nem reprezentatív közvéleménykutatás is megjelent a napokban, és az mindegyik azt mutatta, hogy a magyar társadalom eutanázia párti. Tehát nem zárkózna el ettől. A kormány úgy tűnik, hogy elzárkózik. A Kormányinfón Gulyás Gergely minisztert megkérdezték erről a témáról, és ő azt mondta, hogy az emberi életről a magyar kormány álláspontja szerint nem az embernek kell rendelkeznie. Mit szól ez?
Hát ugye ez az utolsó mondat az önrendelkezést sérti, tehát hogy kinek másnak kéne, mint egy felnőtt embernek az ő életéről, tehát ez nem, tehát ez szerintem igenis fontos. Az emberek alapvetően nagyon félnek a szenvedéstől, és nem csak a saját szenvedésüktől, hanem a szeretteik szenvedésétől is. Ugye nagyon sokan mondják, hogy csak ne legyek idős koromban ilyen tehetetlen beteg. Tehát az is a méltóság elveszítés.
A kiszolgáltatottság.
A kiszolgáltatottságról. A méltóság elvesztés az egy nagyon nagy rémkép. És hogy ha pedig valaki már látott, vagy közel került ahhoz, hogy a szerettét kelljen egy ilyen helyzetben hosszan kísérni, vagy egyáltalán kísérni és látni a szenvedéseit, vagy a betegségnek a nehézségeit, mert hogyha nincs is igazán mondjuk fájdalom, de az igenis sok minden szenvedés még. És az, maga például az időskor is nagyon nehéz. Az én anyukám is nagyon idős, és nagyon sokszor azt mondja, hogy nagyon rossz neki, hogy tehetetlen már. Tehát, hogy nincs ereje semmi lényegit csinálni mondjuk egy családban.
És tehernek érzi magát.
Igen, és ez nagyon nehéz. Tehát, hogy ő szeretne, én nem várok tőle semmit, de ő magának ez nem jó, és az is egy szenvedés. Tehát, hogy sokféle szenvedés van ebben, és ezt szeretnék az emberek, ha nem lenne. Ugye én gyászolókkal foglalkozom, és ők sokszor említik, hogy az a legfájdalmasabb, és nagyon sokszor hosszan kell dolgozni a gyász folyamatban is, hogy ez a sok szenvedés az miért volt, és hogy ez mennyire úgy érzik, hogy felesleges volt, és milyen jó lett volna, ha azt meg tudtuk volna előzni, vagy hogy ez nem lett volna.
És nagyon sokszor lelkismeret furdalás is marad a gyászolókban emiatt, hogy talán nem tett meg azért mindent, hogy ezt a szenvedést valamilyen módon enyhíteni tudja.
Igen, de hát ugye nem ő tudja igazán, hanem az orvosok, az egészségügy, de még néha azt is belátjuk, hogy nekik is van ugye korlátaik. De hogy miért kellett? Tehát, hogy itt kapcsolódik vissza ugye ez a kérdés. És hát ez nagyon régóta, tehát ugye a hospice mozgalommal párhuzamosan ez egy nagyon fontos téma egész Európában, vagy az egész világon. És ugye a hospice mozgalom is a méltóság a legfontosabb kérdés. És igazából már ott felmerül hát hogyha pontosan fogalmazunk ugye a passzív eutanázia, tehát hogy belátni azt, hogy már nem kell újabb és újabb beavatkozás. És ott elindult egy ilyen mozgalom, hogy az egészségi törvény adjon lehetőséget arra, hogy valaki már ne kérje, mert nagyon sokáig ez nem volt lehetőség, hogy elutasítson mondjuk beavatkozásokat. És még most se könnyű, mert az embernek mondjuk nincs önmagánál, akkor kéne egy hivatalos közjegyzői okirat, hogy akkor is tartsák be az ő kívánságát. Mert akkor a mentőknek most még nem, tehát hogy nem tudja megkérdezni a beteget, tehát akkor ő dönt helyette. Szóval már ez is nehéz, hogy csak a beavatkozást elkerülni. Tehát például ugye ne kerüljek, hogyha valaki idős, akkor ne kerüljön lélegeztetőgépre, mert az csak meghosszabbítja ugye tulajdonképpen a szenvedését, mert az már nagyon beszűkült élet. Tehát hogy ez a passzív része, az, hogy valaki azt szeretné, hogy aktívan véget vessen az életének, ugye ez látjuk, hogy Nyugat-Európában sok országban már lehetőség, és az egy nagyon megfontolt döntés. Hát mindenkinek ajánlom az Örkén Színháznak az Isten című előadását, ami tulajdonképpen egy ilyen vitáról szól. Maga a darab arról szól, hogy vitatkozik a különböző területek, amit felsorolt. Van ott egy orvos, egy ember, aki ezt kéri, az egyháznak egy képviselője, jogász, és nagyon izgalmas, hogy a darabon belül elhangzanak ezek a ütköztetett álláspontok, kinek miért ez az álláspontja. És hát ugye nagyon izgalmas azért is, mert ugye ahonnan jön a darab, ott ugye sokkal előrébb tartanak már ebben. Tehát ott például nem is egy igazán beteg ember kéri, hanem ő úgy dönt, hogy már ő úgy látja, hogy nincs értelme, és az életének nem azért, mert ő beteg. Tehát, hogy mi még hol vagyunk ettől, de ettől függetlenül maga a témafelvetés, az érvek, azok ugyanúgy nagyon fontosak. És ott lehet szavazni a nézőknek, hogy akkor ő most hogyan döntene egy ponton túl. Tehát nagyon izgalmas előadás. És én továbbra is azt gondolom, hogy az eddigi eltelt időben, amióta már hospice van Magyarországon, most már 20 sok éve, nagyon sokat változott a társadalom. És mondom, amiről eddig beszéltünk, hogy én azt gondolom, hogy az emberek igenis ezt pártolják, hogy ez megtörténhessen. És valamiért a jogalkotók, és a vezetők, a politikai vezetők szoktak ettől igazán elzárkózni.
Karsai Dániel azt mondja, hogy bár bízik a sikerében, de azt még fontosabbnak tartja, hogy egy polémia meginduljon erről, hogy legalább a közbeszéd szintjén benne legyen a mindennapjainkban.
Van egy nagyon régi rossz tapasztalat, hogy régen visszaéltek emberek, ugye akár a pszichiátriai, ugye az üvöltőszelek, rontkönyvekben látjuk, hogy a feleségét, vagy valakit a pénzért, a vagyonért, nem tudom én, eldugták egy intézménybe, vagy ugyanez volt akár a halált tekintve, már nem foglalkoztak vele, hagyták meghalni. Tehát, hogy minthogyha más dönthetne arról, hogy akkor valaki ére vagy sem, de nem erről van szó. Ez egyáltalán nem erről szól, hanem pont arról, hogy valaki maga dönthessen.
A koronavírus világjárvány kapcsán ismerkedtünk mi meg, és akkor ez egy nagyon nehéz, fárasztó időszak volt. De azt gondolom, hogy aki akár gyermekhospice-ban, akár gyásztanácsadóként dolgozik, vagy egyáltalán aki pszichológusként, orvosként működik, szüksége van saját magának is arra, hogy segítséget kérjen, vagy a gondolatait rendezze. Tehát, hogy szupervízióra, állandó szupervízióra. Önnek van-e ilyen tanácsadója, terapeutája?
Természetes. De nem, az az igazság, hogy szerintem más miatt megy szupervízióba egy pszichológus, mint amit az emberek gondolnak. Tehát, hogy
miért megy?
Úgy gondolja, hogy engem megterhel az a sok fájdalom, amit hallok. Nem erre gondolt?
De erre gondoltam.
Ezt szokták gondolni.
És ez nem így.
És nem erről van szó. Arról van szó, hogy sokszor ugye összeakadhat ugye a kliens és az én esetleges problémám. De az nem feltétlen a gyász, hanem bármi más is lehet. Vagy megbánt engem a kliens, vagy nem tudja elfogadni a tanácsomat, és nehezen tudok segíteni. Tehát, hogy más szakmai problémák miatt, mint éppen az, hogy a gyászat, hogyha én ezt nem tudnám elfogadni, tehát az én rendelőmben, ahol én vagyok, ott van egy szép doboz, ugye papír zsebkendővel, és akkor szegény gyászolók mindig elnézést kérnek, hogyha elsírják magukat, és mindig mondom neki, hogy én fel vagyok készülve, ott van a zsebkendő, és mondja, hogy most is, ön is mosolyog, ők is elkezdenek mosolyogni. Tehát meg van engedve, hogy ő sírjon, én tudom, hogy fáj. Hát elég béna lenne, ha én ezt nem tudnám. És ennek az elviselése is, hogy mondjam, tehát, hogy az, hogy én megértem őt, abban az is benne van, hogy meg is engedem, hogy ő sírjon. Az ő fájdalma nem az én fájdalmam. Nem kerül át.
Ez volt a Selfie, amelyben Révész Renáta pszichológussal, gyásztanácsadóval beszélgettem. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket.